Madonna, Beyoncé, Lady Gaga. A legtöbbeknek ezek a nevek jutnak eszébe, ha azt mondjuk, hogy popdíva. Most azonban úgy fest, a listára felkövetelte magát Taylor Swift, aki nem csak történelmi turnét hozott össze, de teljes szektát épített maga köré követőiből, politikai tényezővé vált, és az amerikai futball világának is eltekerte a fejét. A mai adásban a Taylor Swift jelenséget, illetve tágabb értelemben a női popikonok történetét vizsgáljuk. Ebben segít nekem Herman Veronika, irodalomtörténész és médiakutató, az LTBTK egyetemi adjunktusa. Köszöntelek a stúdióban.
Sziasztok, jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja.
Van munkád és karriered? A legnagyobb hazai és nemzetközi cégek több mint 1000 állással várnak a HVG állásbörzén április 17 és 19 között a Papp László Sportarénában és online. Ne maradj le az inspiráló előadásokról és tematikus színpadokról, ahol első kézből értesülhetsz a legnagyobb vállalatok irányelveiről és programjáról. A rendezvény ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött. Regisztrálj a hvgallasborze.hu weboldalon.
Veronika, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és amikor megkerestelek ezzel az adással kapcsolatban, azt mondtad, hogy abszolút jó ajtón kopogtatok, mert ebben a fél évben tartasz egy olyan kurzust, ahol a Taylor Swift jelenség is egy előadás téma lesz, és hozzátetted, hogy nagyon hasonló kurzust tartottál 8 évvel ezelőtt, csak akkor ugyanebben a keretben Lady Gaga volt. És azért volt nagyon érdekes, azért mondtam, hogy mindenképp lépjünk előre ezzel az adással, mert amikor visszagondolunk arra, hogy Lady Gaga hogyan jelent meg a közéletben, akkor abszolút látszott az első pillanattól, hogy itt egy ilyen popikorról, popdiváról van szó, a maga különbségével, az extravagáns zenével, és ha most összehasonlítjuk Taylor Swift-tel, azt látjuk, hogy külsőre is, zenére is egy sokkal átlagosabb, sokkal az átlagos popstárhoz jobban hasonlító arcot látunk, mégis ugyanakkora, ha nem nagyobb média személyiségről beszélünk jelenleg, mint amikor először Lady Gagáról beszélgettünk. El tudnád-e mondani azt, hogy hogyan tudott Taylor Swift az eddig is sikeres és hosszú pop karrierjére lapot húzni, és miből áll, mi adja az alapját annak a hype-nak, amivel az elmúlt pár évben ennyire meghatározó lett a zenei közéletben?
Hát ez egyszerre sok kérdés. Még egyszer köszönöm szépen, hogy meghívtál. Én egyébként nem gondolom, hogy jelenleg Taylor Swift kevésbé lenne megcsinált, vagy kevésbé mozgatná azokat a típusú personákat, mint amiket Lady Gaga mozgatott az ő hírnevének a csúcsán, ami mondjuk a 2010-es évek elejére és közepére tehető. Hogy mitől lett ennyire sikeres Taylor Swift, arra egyrészt az a válasz, hogy nem tudjuk. Nagyon sokan keressik erre a kérdésre a választ az elmúlt hetekben, hónapokban, sőt igazából bő egy évben, de azért nyilván vannak ötleteink, és nekem is vannak ötleteim, és egy picit szétszálaznám ennek a sikerességnek a titkát. Én azt gondolom, hogy alapvetően itt három tényező van, ami jelenleg Taylor Swiftet mondhatjuk, hogy a popkultúra legmeghatározóbb, legnagyobb eléréssel rendelkező, legismertebb figurájává teszi. Az egyik az éppenséggel a country, és az ő country gyökerei, és a country zenének a megújulási kísérletei. A másik az az a nagyfokú ilyen társadalmi nosztalgia, ami igazából folyamatosan jelen van a popkultúrában, és bizonyos értelemben Taylor Swift is ennek a képviselője. És a harmadik, ami mondjuk az utóbbi években kezdett jellemzővé válni, és erről biztos, hogy később fogunk meg beszélgetni, különösen a Taylor's Version történet kapcsán, ez a... Hát, hogy mondjam, ez az ilyen soft feminista, poszt és soft feminista társadalmi üzenet, ami őt politikai értelemben is meghatározóvá teszi. Azt rögtön leszögezném, hogy a jelenlegi nem csak populáris kultúra, hanem általában ugye látjuk, hogy a közbeszéd és akár a társadalmi, akár a politikai közbeszéd lényegében semmi másról nem szól, nem csak Magyarországon, hanem a világ sok pontján, és így az Egyesült Államokban is, mint az ilyen különböző identitás politikai csatározásokról. És Taylor Swiftnél is azt látjuk, hogy ezeknek az identitás politikai csatáknak valamilyen módon a metszetébe került. Kezdjük a country-tól. Ugye a country az egy nagyon népszerű műfaj az Egyesült Államokban, és hát hagyományosan ma az a közhely a countryról, hogy egy ilyen konzervatív fehér műfaj, ami tulajdonképpen jelenleg igaz is. Egyrészt a country ennél progresszívebben indult, másrészt elég sok fekete zenei gyökere volt, és különböző folyamatok után aztán végül is a country egy ilyen dominánsan fehér és politikai értelemben konzervatív műfajá vált. És Taylor Swift ugye country énekesként robbant be a 2000-es évek végén, amikor ugye még nagyon fiatal volt, még nem volt 20 éves, sőt, hát az is tudható az ő legendáriumából, hogy a családja meghozta azt a hát lényegében áldozatot, hogy gyerekkorában, amikor kiderült, hogy neki van egy ilyen zenei tehetsége, Nashville-be költöztek, ami ugye az amerikai country zene és country zene produkció egyik ilyen fővárosa meg fellegvára. De a country ugye a történetmesélésről szól alapvetően, és az, hogy Taylor Swift egy jó szövegíró, az igazából már a korai country szövegeiben is meglátszik. Most nyilván tele van közhelyekkel, meg tele van sémekkel, de azért 14-15 évesen azt gondolom, hogy amilyen szövegeket írt, az megmutatja, hogy itt egy nagyon tehetséges emberről van szó. Lehet, hogy az egész polémiát, hogy miért jó Taylor Swift, le lehetne ezzel zárni, hogy azért ne felejtsük el, hogy itt egy nagyon tehetséges, nagyon alkotó személyiségről van szó. Tehát egyrészt a szövegírásnak ezt a fajta hagyományát, azt a countryból hozta, és nyilván a saját tehetségével kiegészítette, itt csak megjegyezném, hogy biztosan sokan ismerik, voltak ilyen kvízek, például a BuzzFeed oldalán is volt ilyen kvíz, hogy kiírta William Shakespeare vagy Taylor Swift, ezzel nem azt mondom, hogy Taylor Swift a jelenlegi korszakunk William Shakespeare-e, de nem csak én nem találtam el helyesen az összes választ, de vannak ilyen virális videók a YouTube-on, hogy Shakespeare-el foglalkozó egyetemi professzorok is hibáztak egyet-kettőt ebben a quizben, tehát van itt egy tehetséges szövegírás, aminek van köze a country gyökerekhez. Majd később lehet, hogy ez is szóba kerül, hogy ugye itt a country is azért elkezd megváltozni, tehát egyre több az olyan előadói hang. Részben egyébként Taylor Swiftre rácsatlakozva, akik azt mondják, hogy hát szedjük ki a countryt ebből a nagyon fehér, nagyon konzervatív közegből, és mondjuk ilyen alternatívabb módon, de engedjünk teret a multikulturális értékeknek, hiszen végül is egy multikulturális társadalomról beszélünk. A másik, ugye, amit említettem, ugye az a társadalmi nosztalgia, amire abszolút rájátszik Taylor Swift, tehát miközben nagyon sok esetben, főleg az utóbbi lemezein, főleg a női egyenjogúság meg női láthatóság szempontjából nagyon progresszív gondolatokat fogalmaz meg, de azért közben ugye ott van benne nem véletlenül a becenevei Miss Americana, Hometown Sweetheart, tehát hogy ott van benne ez a fajta ilyen nosztalgia, kisvárosi, megint csak dominánsan fehér Amerika iránt. Amit most tennék hozzá rögtön, hogy ezért ez valójában soha nem létezett. Amikor társadalmi nosztalgiáról beszélünk, és mondjuk a popzenében társadalmi nosztalgiáról beszélünk, akkor két dolgot lehet kiemelni. Az egyik, hogy azért ez elég régóta létezik. Tehát mondjuk a 70-es években az Egyesült Államokban volt egy nagyon erős 50-es évek nosztalgia. A társadalmi nosztalgia az mindig valamilyen módon az elveszett ártatlanságot keresi, miközben ugye ez a fajta elveszett ártatlanság soha nem, vagy az ártatlanság, amit elveszít, az valójában nem létezett, hiszen az 50-es évek nosztalgia, ami valami olyasmit mondott, hogy hát visszatérni az eredeti értékekhez, és egy olyan korban, amikor még mindenki tudta a helyét, idézőjelbe, ugye ez sokszor felmerül az ilyen nosztalgikus tételeknél, egy olyan korszakról beszélünk, ami a gazdasági prosperálás ellenére mondjuk az Egyesült Államokban egy brutálisan elnyomó társadalompolitikával és egy nagyon konzervatív társadalmi berendezkedéssel járt együtt, ahol nagyon kevesen, hát hogy mondjam, érezték jól igazán magukat. Ennek ellenére ugye folyamatosan ez az Americana nosztalgia életben van tartva. Hogyha megnézzük, hogy Taylor Swiftnek ki az egyik fő partnere jelenleg az alkotásban, ez a Jack Antonoff nevű producer és zenész, aki különben szerintem egy nagyon jó figurája a kortárs popkultúrának, illetve popzenének. Jack Antonoff meg arról is híres, hogy egyrészt Lana Del Rey-jel szokott nagyon sokat együtt dolgozni, aki, hát nem kell gondolom különösebben bemutatni, hogy ezt a fajta ilyen Americana nosztalgiát szintén erősen képviseli, illetve Antonoffnak magának is van egy zenei formációja, a Bleachers, ami szintén a globális nosztalgiára és társadalmi nosztalgiára épít. Valamilyen elemzésben nem annyira régen azt olvastam, hogy tulajdonképpen ezeknek a kortárs popzenéknek az egyik legmeghatározóbb kiinduló pontja az a Bruce Springsteen 84-es I'm on Fire című dala, ami hát ugye elképesztő sláger lett, és nem kell messzire mennünk, ugye ez a Jack Antonoff Bruce Springsteennel is dolgozott együtt 2021-ben Chinatown címmel egy nagyon sikeres közös számuk jelent meg. Tehát, hogyha ezeket az adatokat összeadjuk, vagy ezt a puzzle-t elkezdjük kirakosgatni, hogy itt hogy van egy történetmesélő country-s hagyomány, egy társadalmi nosztalgiára építő popzenei buborék tulajdonképpen, ami nagyon vonzó életstílusokat és álmokat tud kínálni, és ami ennek ellenére nem egy konzervatív, hanem sokkal inkább egy progresszív társadalmi üzenetet csomagol be ebbe az egyébként nagyon vonzó papírba, hogy így mondjam, akkor azt hiszem, hogy elkezdjük azt megérteni, hogy Taylor Swift miért lehet egy ilyen korszak, egy ilyen zeitgeist jelenség, és hogy mi ez a sok tényező, ami összeadódik az ő munkásságában, ahhoz, hogy ennyire sikeres legyen, túl a saját tényleg szerintem megkérdőjelezhetetlen tehetségén.
Azzal kezdted a válaszodat, hogy mégiscsak be lehet tenni Taylor Swiftet ugyanabba a kategóriába, ahova Lady Gagát. Mik azok a tulajdonságok, ami alapján valakit női popikonnak kvalifikálunk, és ki volt az, akit a médiatudomány először ennek tekintett?
Az utolsó részére a kérdésednek válaszolva Madonna volt nagyjából az első, ez nyilván egy sejthető válasz volt, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, a médiatudomány maga is azért jött létre a 60-as évek közepe vége körül, hogy azt kezdje el tanulmányozni, hogy valami miért lesz népszerű, ez tényleg egy leegyszerűsítő megközelítés, de azért van benne igazság. A 80-as évek közepén végén, amikor Madonna berobbant, akkor igazából női előadóként ő volt az első, akit médiakutatók, és egyébként irodalmárok, szociológusok elkezdtek tanulmányozni. John Fiske nevű nagyon ismert angol médiakutatót emelném ki, illetve Anne Kaplant, aki még mindig praktizál egyébként a Stony Brook State University of New York angol tanszékén. John Fiske már meghalt sajnos, ő elsősorban Ausztráliában és az Egyesült Államokban dolgozott, és ő volt az egyik első olyan figura, aki azt mondta, hogy a popkultúra annál azért összetettebb, mint hogy ilyen nagyon blőd üzeneteket közvetít, és egy ilyen nagyon egységes közönséget feltételez magáról. Magyarul valami olyasmit állított, hogy a popkultúra fogyasztó közönsége az éppen olyan rétegzett lehet, mint mondjuk, hogyha ennél az egyébként szerintem fals szembeállításnál maradunk, mondjuk egy ilyen klasszikus, magas kulturális fogyasztói közeg. Tehát John Fiske és az Anne Kaplan voltak azok, akik elkezdtek Madonnával, mint jelenséggel foglalkozni, és tulajdonképpen azóta is nagyon sokan foglalkoznak Madonnával is. Ezeknek az esettanulmányoknak, legyen az akár Madonna, Beyoncé, Lady Gaga vagy Taylor Swift, nem csak egy adott előadói karriert tudunk vizsgálni értelemszerűen, sőt elsősorban mondjuk a médiatudományt vagy a médiaszociológiát nem is ez érdekli, hanem az, hogy milyen társadalmi és kulturális jelenségeket modelleznek, milyen értékkészleteket mutatnak be, milyen médiagazdaságtani hatásuk van adott esetben, vagy amiről már esett is szó és fog is még talán, hogy milyen identitáspolitikai struktúrákat hoznak be, vagy akár vitákat generálnak.
És ugye ugyanebben a pár évtizedben viszont az a világ, ahova érkeztek ezek a popsztárok, az is radikálisan megváltozott, mind maga progressziójával társadalmilag, mind a zenei tér is, és annak a liberalizációja. Hogyan változtatta meg a női popikonnak a szerepét, belépési küszöbét, az, hogy egyfelől a zene könnyen hozzáférhetővé vált, és sokkal-sokkal több, összehasonlíthatatlanul több szereplős a zeneipar, és hogyan változott ez alatt az ő nőiességüknek a szerepe, mennyivel másabb, mennyivel mondjuk azt, hogy biztonságosabb közeg az, amiben a 21. század második évtizedében egy női popsztár bekerül, mint amiben volt 40 évvel ezelőtt.
Hát a 40 évvel ezelőtthöz képest egészen biztos, hogy más a helyzet, már csak azért is az általad felsoroltak mind tényezők, és tulajdonképpen ami még fontos, ez a láthatóság. Ami nyilván köszönhető a médiakörnyezet változásainak, annak, hogy sokkal több ember tudja fogyasztani ezeket a tartalmakat sokkal több típusú felületen, de alapvetően azért én egy kicsit pesszimista vagyok ebben, mert nagyon sok olyan történet van ma is, ami azt mutatja, hogy valójában a szabadság meg a biztonság az igazából ugyanúgy a privilégiumoknak a függvénye, mint évtizedekkel ezelőtt. Ugye Madonna nyilván nagyon sokaknak kitaposta az utat, hogy így mondjam, és szerintem nagyon hasonlóan működnek a jelenleg a trónon lévő női popdívák is, de közben azt látjuk, hogy ugye a Madonnával is az elmúlt években már nem tud mit kezdeni. a populáris sajtó mondjuk, vagy hogy általában a populáris média, ez az ageizmus jelensége például, ami az ő pályájának az utóbbi szakaszán megfigyelhető, tehát hogy egyszerűen az öregedő női popsztárral nagyon nehéz mit kezdenie a közönségnek, és a populáris médiának, tehát hogy ez már is egy olyan identitás marker, ami hát valakinek vagy sikerül, vagy nem, tehát nyilván jó példákat is fel lehetne sorolni, ezért általában azt látjuk, hogy mondjuk egy férfi előadónál az öregedés az sokkal kevésbé vált ki radikális reakciókat, nem tudom, Mick Jagger-től Paul McCartney-n keresztül, csak hogy nagyon ismert példákat hozzak. Ugye az inkább, hogy mondjam, ilyen vagány vagy szexi, hogy még 80 évesen is, nem tudom, újraházasodik, vagy elmegy koncertezni. És a másik, amit itt kiemelnék, ugye a privilégiumok rendszerében, hogy Beyoncé-ról már esett szó. Beyoncé is az elmúlt hónapokban egy ilyen identitáspolitikai vita keresztüzébe került, és nem véletlenül beszéltem viszonylag hosszan a country zenéről, mert hogy ez is egy elég ismert dolog, hogy februárban Beyoncé kiadott két, hát saját maga által és a közönség által is mondjuk leginkább countrynak definiált, vagy country pop számot mondjuk így, legalább annyira country egyébként, mint Taylor Swiftnek a country lemezei, vagy mondjuk a Zach Bryannek, hogy most egy férfi alkotót is mondjak, aki valamilyen módon a country megújítására törekszik. A country számai, amivel ugye két hogy mondjam, darás fészekbe nyúlt bele, az egyik az, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy hát ez nem is country, hanem valójában ezek pop számok, hiába szerepel mondjuk az egyiknek még Texas is a címében. A másik pedig, hogy egyszerűen a country rádiók nem játszották ezeket, nem nagyon játsszák ezeket a számokat. Pont nemrégiben került a kezembe egy ilyen statisztika, hogy a country rádió 96,5% a fehér zenét játszik, és a maradék is, az mondjuk három fekete férfi előadó között oszlik meg. Magyarul, hogy Beyoncé egy olyan térbe akart bele betörni, vagy visszatérni, amiben jelenleg neki nem látják a helyét, ami ugye tételesen nem igaz természetesen, de ugye ez is azt mutatja, hogy vannak olyan határok, amiket valamilyen privilégium, társadalmi nem, életkor vagy mondjuk bőrszín alapján egyszerűen még mindig nem lehet megugrani. És egyébként Taylor Swift most a világ tetején van, de azért ne felejtsük el, hogy ő is nagyon, nagyon komoly online bullying áldozata lett néhány évvel ezelőtt, illetve hát maga a Taylor's Version, mint jelenség, az tulajdonképpen egy ilyen, egy olyan projekt volt, ami tulajdonképpen a toxikus maszkulinitás ellenében, legalábbis az ő saját bevallása szerint ellenében jött létre, és hát nagyon komoly előzményei vannak olyan szempontból, hogy valószínűleg, hogyha ő nem egy fiatal nő, akkor ezek az incidensek, meg zaklatások sokkal kevésbé történnek meg vele.
De akkor beszéljünk is erről, legyen ez a következő témánk. Mit jelent az, hogy Taylor's Version? Mit jelent az, hogy neki saját verziójában újra fel kellett vennie és kiadnia a lemezeit, és mi ennek a háttere?
De ennek van egyrészt egy iparági háttere, de ahhoz, hogy az iparági hátteret megértsük, egy picit hátrébb kell lépni. Nem tudom, hogy a hallgatóink mennyire vannak képben Taylor Swift életének nüanszaival, és nem szeretnék senkit untatni, de tulajdonképpen az egyik háttere a Taylor's Version-nek az egy Taylor Swift és Kanye West közötti konfliktus, ami már a 2009-es MTV Video Music Awards díjátadóra visszamegy, amikor Taylor Swift nyerte a legjobb női videónak járó díjat, Kanye West kikapta a mikrofont a kezéből, és belekiabálta, hogy Beyoncé-nak kellett volna nyerni. Lásd még identitás politikai háborúk. Ugye 2009-ben Taylor Swift még nincs 20 éves, tehát hogy egy nagyon fiatal előadóról van szó, aki nyilván egyáltalán nem kezelte még akkora óriási tudatossággal ezeket a helyzeteket, mint például ma a, nem tudom, 15 évvel idősebb közép-30-ös Taylor Swift. És aztán 2015-16-ban folytatódott ez az ellentét, egyébként egy szerintem tényleg elég ronda sztorival, amikor Kanye Westnek megjelent egy olyan dala, amelyben hát elég explicit módon utal Taylor Swiftre, egyrészt, hogy ők még szexuális kapcsolatba is keveredhetnek, másrészt pedig, hogy én tettem őt híressé, ezt elég vulgáris nyelvezeten fejezi ki, vagy nyelvezettel fejezi ki a dalszöveg. Kanye West, és egyébként Kim Kardashian, aki akkor most kicsit úgy érzem magam, mint egy ilyen bulvár magazinnak a tudósítója.
De ez jó, én nekem tetszik az, hogy mindenkit így felzárkóztatunk, úgyhogy én folytasd nyugodtan a nüanszokat.
Igen, és tehát, hogy most már ígérem, hogy a sztori végére érek. Tehát Kanye West, és akkor ugye éppen együtt volt Kim Kardashiannel, azt állították, hogy Taylor Swift tudott el, ők megmondták, hogy ez lesz a szöveg, és bele is egyezett, és egy ilyen hangfelvételt is kibocsátottak erről, amint csak azt hallatszik, hogy Taylor Swift annyit mondta, hogy oké, semmi gond, vagy valamilyen nagyon általános. Taylor Swift természetesen azt nyilatkozta, hogy ő egyáltalán nem tudott erről, annál is inkább, mert a dalnak a klipjében egy ilyen mesztelen próbababa szerepel Kanye West mellett, aki, vagy amely próbababa nagyon hasonlít Taylor Swiftre külsőleg, tehát hogy itt tulajdonképpen egy ilyen elképesztő bullying történetet látunk, illetve hát ugye ez a gázlángolás, nem tudom, hogy magyarul ennek van-e valami kifejezése, tehát hogy ugye valaki mond valamit, és a saját igazában folyamatosan megkérdőjelezi a másik fél. Ez általában valóban a Taylor Swift által emlegetett toxikus maszkulinitásnak is az egyik nagyon fontos tulajdonsága. Tehát hogy ez volt a háttere ennek a történetnek, és végül egyébként kiderült, hogy tényleg nem tudott róla, hiszen ki az, aki beleegyezne egyébként abba, hogy ez megjelenjen. És el is tűnt egyébként ezután Taylor Swift, tehát hogyha valaki mondjuk látta a róla készült Miss Americana című dokumentumfilmet, hogy abban is ez egy elég erős epizód, hogy utána el is tűnt egy időre, tehát hogy nagyon sok lett neki ez a fajta, akkor egy nagyon erős, tényleg egy ilyen online gyűlöletkampány irányult ellene, és itt jön be az iparági háttér egyébként, hogy az első 6 lemeze az a Nashville-i székhelyű Big Machine Recordnál jelent meg, aminek a vezetője Scott Borchetta egy ponton eladta Scooter Braun zenei producernek ezt a lemez céget, ami azt is jelentette, hogy ugye a lemez cégnél voltak Taylor Swift első 6 lemezének a jogdíjai, ugye ezek az úgynevezett master recordingsok, és ezzel Scooter Brownhoz került tulajdonképpen a kiadó, és Taylor Swift dalainak is a, hát magyarul ugye valami olyasmit mondanánk, hogy az ilyen jogdíjai. Scooter Braun volt az a producer, aki Kanye West mögött állt ebben az ominózus dalban, illetve amikor ez a lemez kijött, és tulajdonképpen ugye az látszik, főleg retrospektíven, hogy abban igaza volt Taylor Swiftnek, hogy ez a Scooter Braun nevű producer elég erősen irányította, instrumentalizálta az ellene folytatott lejárató kampányt. És hát nyilván, ugye, amikor bekerül egy ilyen helyzetbe, hogy az élete egyik legnagyobb ilyen backlash-re tulajdonképpen köszönhető néhány figurának, és ez a figura elkezdi tulajdonolni az ő lemezének a jogait, illetve az ő szellemi tulajdonait, ő ezt nagyon erősen kommunikálta, hogy ő ezt elfogadhatatlannak tartja, annál is inkább, mert hogy mind Scott Borchetta, mind Scooter Braun ugye azt nyilatkozta, hogy azt csinálják, amit általában a privilégiumok a rendelkező befolyásos férfiak a zeneiparban, hogy kontrollálni akarják a női előadókat, és hogy ő ezt nem fogja hagyni. És még egy kis bulvár színezet, hogy Kelly Clarkson énekesnő tweetelte akkor Taylor Swiftnek, hogy hát miért nem csinálja meg a saját újrafelvételeit ezekről a lemezekről. Nyilván Taylor Swift és az egyébként iszonyúan profi csapata maga is rájött volna erre a megoldásra, de ugye nagyon elegánsan ezt azóta is Kelly Clarksonnak tulajdonítja, hogy hát egy ilyen nagyon szorult helyzetben az ő, nem tudom, ilyen fellow énekesnő mennyire jó tanácsot adott neki, és akkor valóban elindult ennek az első 6 lemeznek az újra felvétele, és ez lett a Taylor's Version. Ami szerintem azért egy nagyon szép történet, mert nem csak a dalszerzők és előadó művészek zeneipari kiszolgáltatottságát mutatja meg. Taylor Swift azóta is egy nagy advokátja egyébként annak, hogy mindenki a saját szellemi tulajdonainak legyen a jogos kezelője, hanem azt is megmutatja, hogy egy akkor is még nagyon fiatal, ugye egy 30 éves nő, aki saját jogán egy nagyon sikeres pályán volt már akkor is, hogyan tudja a saját láthatóságát megteremteni, a saját hangját visszavenni. Ugye a Taylor's Version egyrészt a szószoros értelmében visszaveszi Taylor Swift a saját alkotásait, és újra felveszi, és kreatívan újra keveri az összes anyagot, Másrészt ugye metaforikusan is megmutatja, hogy hogyan lehet fellépni az ilyesfajta egyrészt zaklatás, másrészt kiszolgáltatottság ellen, amiben persze még mindig van egy privilegizált helyzet, de azt gondolom, hogy ez a Taylor's Version történet, és az, hogy aztán ezek a Taylor's Version albumok sokkal népszerűbbek lettek, mondjuk lejátszási számok szempontjából, mint az eredeti felvételek, tehát egy nagyon lojális közönséghez is szóltak, ugye azt mutatják, hogy van értelme annak, hiába privilegizált helyzetből, de van értelme annak, hogy kiálljanak magukért ezek az emberek, és ez egy nagyon pozitív üzenet a rajongói csoportjainak.
Van még egy pár idegen kifejezés, amit tisztáznunk kell, hogyha meg akarjuk érteni a Taylor Swift jelenséget, és az egyikre már félig rá is tértél. Beszéljünk a Swiftikről, ugye a bevezetőben is említettem, hogy gyakorlatilag egy szektaszerű vallásos tábor van Taylor Swift mögött. Körül tudnád-e írni azt a demográfiát, akinél ennyire betalál, ennyire rezonál Taylor Swift, és társadalomtudományi szempontból tudnád egy kicsit értelmezni ennek a közegnek a működését?
Taylor Swift egyébként egyrészt nagyon-nagyon sokaknál rezonál, tehát pont ugye a sikerének az egyik titka az, hogy olyan dalszövegeket ír, amikkel nagyon sok ember tud azonosulni, ugye közhelyesen ő az ilyen szerelmi bánatoknak a költőnője, így szokás nevezni, de ezért valójában nagyon sokat ír a munkahelyi konfliktusokról, vagy arról, hogy a különböző életkorokban milyen válság tünetek jellemezhetik az embereket. Tehát nagyon könnyen azonosulható szövegei vannak, és mindig ugye olyan zenét is ír hozzá, ami valamilyen módon a korszellemnek megfelel. Ő nagyon tudatosan reflektál is. Van egy Mirror Ball című dala, amiben ugye valami olyasmi a refrénnek a többször előkerülő egyik sora, hogy én egy ilyen tükörlabda vagyok, ugye Mirror Ball, és mindig azt látod bennem magadból, amit látni szeretnél. Ez általában egy ilyen popkulturális arszpoétika is lehetne, azt gondolom, és valami olyasmi sora is van, hogy és én úgy tudom alakítani magamat, hogy mindenhova beférjek.
Tehát jól értem az, hogy gyakorlatilag mindenre van egy dala, vagy minden helyzetre, amire valaki, aki szimpatizál zenével, talál egy olyan albumot, dalt, vagy fázist, amiben tudja saját magát értelmezni.
Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy az óriási népszerűségének ez biztos, hogy az egyik titka, hogy mindenki találhat valami olyan dalt, vagy éppen valami olyan élethelyzetet, hogyha megfordítjuk, amiben ezek a szövegek valamilyen módon rezonálnak vele, és egyébként az Eras Tour koncertfilmben, a Miss Americana dokumentumfilmben, és a saját dalszövegeiben is teljesen tudatosan ezekre reflektált, tehát hogy ő pontosan érti, hogy a populáris kultúra ez tényleg ilyen tükörlabdaként működik, de ugye ez még mindig nagyon általános, és konkrétabban válaszolva a kérdésedre, tehát hogy egyrészt ugye van ez az óriási rajongói tömeg mögötte, ami ezek miatt a nagyon azonosulható dalszövegek miatt van. A Swiftik, ugye a Swiftik azok a tényleg ilyen kicsit ilyen szektaszerű, óriási rajongói. Ugye van egy ilyen demográfiai közhely, hogy a 20-as, 30-as, sőt most már 10-es, tehát 10-éves, 20-as, 30-as, inkább fehér, inkább városi, inkább liberális vagy balra hajló nők az ő fő célközönsége, amiben nyilván van is valami. Ugye a 20-as, 30-as korosztály, az tulajdonképpen az ő korosztálya, erre szintén szokott reflektálni. Például akkor, amikor olyan kritika éri, hogy hát 35 évesen még mindig ilyen gimnáziumi szakításokról énekel, meg hogy ő ugye valahogy befagyasztotta magát ebbe az ilyen adolescent, ilyen tínédzser, fiatal, felnőtt korba. Tehát, hogy egyrészt ugye, ezt megint csak a nosztalgiával lehet részben magyarázni, hogy az ő Swifty rajongói tulajdonképpen vele együtt nőttek fel, és mondjuk amikor ezeket a dalokat hallják, akkor nyilván van bennük egy ilyen jól eső, biztonságos nosztalgia saját gimnáziumi vagy 20-as éveik iránt. Az is nagyon fontos, hogy azért a Taylor Swiftnek nem önéletrajzi dalai vannak feltétlenül, tehát hogy sokszor szokták azonosítani a dalokat az ő életével, de ugyanúgy, ahogy a Madonna vagy Beyoncé perszónákat és zenei stílusokat adaptál, ugyanúgy nyilván Swift is ugyanezt csinálja, egy másfajta stratégiával. A Vox magazinban volt egy cikk, ami Millennial Springsteennek nevezte Taylor Swiftet. Én Általában szoktam óvni mondjuk a diákokat is, mondjuk egy szakdolgozat esetében, attól, hogy ezeket a betűs generációkat így nagyon magától értetődően használják, tehát hogy Y, Z, stb. Generáció. Ugye Taylor Swift Y generációs, vagy millennial generációs, ugye 89-es születésű, és azt szokták mondani, hogy Z és Y generációs nők, ugye a Swiftik, ahogyan én is az előbb kifejtettem. Most ebben az esetben viszont ez nagy stimmel, ugyanis ami miatt én azt szoktam mondani, hogy ne használjuk ezeket nyakló nélkül, az itt pont stimmel, ez pedig az, hogy van ennek egy ilyen osztály vonatkozása. Tehát amikor Z vagy Y generációs, vagy akár X generációs tapasztalatról beszélünk, akkor hát nyilván elsősorban egy Egyesült Államok beli, vagy legalábbis ilyen nyugati kultúra beli tapasztalatról beszélünk, de hogyha ezt is leszámoljuk, az nagyon fontos, hogy elsősorban egy ilyen középosztály tapasztalatról beszélünk, tehát itt megint csak ugye az anyagi helyzet, a háttér, a privilégiumoknak a megléte vagy rendszere, az nagyon sokat hozzáad ahhoz, hogy itt ilyen életkori alapú közös tapasztalatokról beszéljünk. Na most a Swiftiknél ez pont megvan, tehát hogy itt, ugye ahogy mondtam, inkább fehér, inkább középosztálybeli, inkább liberális vagy balra hajló csoportról van szó, tehát nekik ez tényleg egy közös tapasztalat lehet, még akkor is, hogyha ez az egész generációjukat azért nem fedi le, de ugye ez szerintem nagyon fontos ebből a szempontból.
Térjünk még ki egy mondat erejéig az Eras Tourra, amit már említettél, Taylor Swift jelenleg is zajló világkörüli turnéjára. Mitől különböző ez, mint amikor más előadók mennek körbe igazából a nyugati világ nagyvárosain?
Hát, hogy mennyire tudom elmagyarázni, ez megint kétséges. Az Eras Tour már ugye a nevében is benne van, hogy itt ugye ő saját maga nevezte el ezt korszakoknak. Ez kicsit összecseng azzal, amit akár Madonna vagy Lady Gaga kapcsán is már említettem, hogy Taylor Swift sokkal közvetlenebbnek tűnik, de valójában legalább annyira, hanem még jobban megtervezett perszónákból áll az ő előadói, nem tudom, személyisége, és ezek a perszónák teszik ki az előadói karriert. Ugye, hogyha valaki megnézi, az egyébként elképesztően monstre 3,5 órás Eras Tour koncertfilmet, vagy hát, hogyha olyan szerencsés, hogy eljut egy ilyen sóra, Én a koncertfilmig jutottam csak el. Ha megnézi valaki a koncertfilmet, akkor ez megint egy olyan dolog, amire ő maga a színpadon is, legalábbis a Los Angeles-i felvételen, amiből lett az Eras Tour film, reflektál, hogy hát ugye nem akart a 3,5 órás gigakoncertnek elnevezni, és akkor arra gondolt, hogy hát összeszedi az eddigi életművének a korszakait, és hogyha már összeszedi, akkor miért ne lenne az a címe, hogy Korszakok, tehát Eras. És hogyha nézi az ember ezt a koncertfilmet, akkor tényleg nagyon distinktíven, nagyon világosan látszik az, hogy minden egyes lemezzel lényegében, vagy minden egyes korszakkal nem csak a zenei stílus újult meg, ez megint csak egy ilyen közhely vele kapcsolatban, hogy a countrytól hogyan jutott el a, nem tudom, az elektropopig, meg a különböző ilyen diszkós hangzású dalokig, vagy éppen ugye a két indie folk lemeze, ami a pandémia alatt jelent meg, tehát hogy ezek mennyire más zenei stílusokat hoznak be, de hogy ezzel együtt ezek a korszakok nagyon, nagyon különböző és nagyon jól körülhatárolható, hát úgy mondaná a médiatudomány valószínűleg, hogy paratextusokkal rendelkeznek, tehát hogy minden, ami a konkrét zenei és szövegvilágon kívül esik, az illeszkedik ehhez a zenei és szövegvilághoz, és itt lehet gondolni nem csak a nagyon látványos kosztümökre, meg öltözékekre, meg jelmezekre, hanem a marketing stratégiára, vagy akár az egyes albumoknak az egyébként jól körülhatárolható ilyen tematikái, vagy üzenetei is abszolút benne vannak, tehát hogy mondjuk amíg az Evermore vagy a Folklore albumok ugye tényleg egy ilyen kicsit ilyen elmélázó indis imidzst kaptak, ami nem csak abból áll, hogy a daloknak a hangszerelése olyan, vagy mondjuk Bon Iver-rel vesz fel közös felvételeket, aki az indie szcénának az egyik legmeghatározóbb figurája, hanem abból is, hogy akkor mondjuk kockás flanelkabátban szerepel, vagy mondjuk a Lover album, ami egy ilyen nagyon diszkós, poppos album, ott ugye a videoklippek és a társadalmi üzenetek is ugye ehhez alkalmazkodnak. Tehát, hogy itt tényleg nagyon tudatosan kitalált korszakokról van szó, amelyeknek az egymás után következése ebben az Eras Tourban tényleg látványosan kijön, és hát emellett pedig egy gigantikus show, tehát tényleg hihetetlen embermennyiséget, mármint nem csak közönség, az is nyilván, hanem stábot és technikát és mindent mozgat, ami egyáltalán ez tulajdonképpen Taylor Swift-től kicsit függetlenül is lenyűgöző, hogy erre képes jelenleg a show business, hogy egy ilyen showt létrehozzon.
Még egy X-Planer jellegű kérdésem van, és az eddigi kérdéseim inkább szakmaiak voltak, de ezt tudom, hogy ez neked személyesen is egy fontos téma. El tudnál mondani, hogy ki az a Travis Kelce, és miért fontos ismerni Taylor Swift barátját ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen hatással van a zenén túli közéletre is Taylor Swift?
Erről egy külön podcastot esetleg majd valamikor csinálhatnánk. Igen, tehát a Taylor Swiftről is szeretek beszélni, de még annál is jobban a futballról. Igen, tehát a Bulvár és egyéb sajtó címlapjára azzal is került ősszel Taylor Swift, hogy hát először csak ilyen pletyka szinten, de aztán megerősítették, hogy a barátja most Travis Kelce, aki egy futballista, és itt a futballt most az amerikai típusú futballra fogjuk érteni, tehát egy futballista méghozzá egy elég jelentős figurája az amerikai futballnak, a Kansas City Chiefs nevű csapatnak a, hát tight endje, nem tudom, hogy ez mennyire érdekes a témánk szempontjából.
Aki az európai futballra ezt le akarja fordítani, azt mondjuk, hogy nem tudom, középcsatár, támadó középpályás, körülbelül egy ilyen fontos pozíció abban, hogy a csapat sok pontot tudjon szerezni.
Igen, köszönöm szépen, ez egy nagyon jó hasonlat, tehát igen, egy fontos támadó pozíció, de most nekünk tulajdonképpen nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a Kansas City Chiefs ez egy nagyon jó csapat jelenleg, olyannyira, hogy az elmúlt két Super Bowl-t, ami ugye a bajnokságnak a döntője, ők nyerték. Travis Kelce pedig saját jogán is egy nagyon híres figura, egy tulajdonképpen egy celebritás, és megint két irányból indítanám el ezt az explanatory puzzle-t, vagy ösvényt, vagy nem is tudom, hogy milyen kacifántos metaforát használják. Az egyik, az egy picit tágabb kontextus talán, ez az élsportnak egyrészt a demaszkulinizációja, másrészt az élsportban a fogyasztási módoknak a változása. Az teljesen világos, hogy főleg a futball, vagy a futball kiemeltem például ilyen, egy iszonyúan maszkulin, iszonyúan macsó élsport, sport általában, de élsportként is, mondjuk ha az NFL-t nézzük, akkor egy ilyen borzasztóan zárt, borzasztóan macsó, heteronormatív tér, vagy volt legalábbis eddig, de általában a sportokra azért ez elmondható, hogy általában egy ilyen zárt, maszkulin, heteronormatív térként működtek, és az elmúlt években elég erős a törekvés, még hogyha ez egyelőre csak inkább a látszat, mint sem a struktúra szintjén mutatkozik, hogy hát ezzel a ronda szóval, de hogy demaszkulinizálják ezeket a tereket. Mondok gyorsan egy példát, a néhány nappal ezelőtt az NFL-nek a hivatalos Instagram accountján azt ünnepelték, hogy már 12 női coach edző van az NFL csapatoknál, nem vezető edző természetesen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy arra meddig kell várni, de mondjuk szemmel látható edzői pozíciókban, és maga az NFL account is azt mondta, hogy nem tudom, 8 évvel ezelőtt pedig egy sem volt. Tehát, hogy ennyire maszkulin terekről beszélünk, viszont nyilván sem az NFL, sem általában az élsport, vagy a látványsport az nem szociális intézmény, vagy vérzőszívű, liberális akadémiai szereplő, egyszerűen felismerték azt, hogy a közönségüket ki kell tágítani, illetve hogy olyan közönségcsoportoknak is van igénye a fogyasztásra, akár a műsor, akár a nem tudom, bármilyen ilyen merchandise vagy marketing fogyasztásra, akik eddig kiszorultak. Hát például a nők tipikusan ugye ilyen csoport voltak, és ugye ezzel párhuzamosan, és részben ez a demaszkulinizáció erre is reagál, ugye az is megjelent, hogy az élsport közvetítés nagyon sokáig ellenállt a különböző ilyen streaming szolgáltatóknak, az volt a közhely, hogy hát az élsport az, hogy egy meccs az élőben jó, az egy közösségi esemény, vagy legalábbis egy ilyen élő esemény, és utólag ugye ki akarja visszanézni. És hát a streaming szolgáltatóknak erre mindenféle nagyon frappáns válaszaik voltak, például szakmányban elkezdtek olyan tartalmakat gyártani, akár az NFL-ről, akár az európai típusú futballról, akár mondjuk a Forma 1-ről, hogy ezeket a nagyon ismert példákat mondja, amik egyrészt iszonyúan sikeresek lettek különböző streaming oldalakon, másrészt Hát mit ad Isten, rengeteg például női fogyasztójuk lett, akik aztán ezután elkezdték az élsport különböző más platformjait is követni.
Csak hogy tisztázok, itt az ilyen dokumentumfilmekre gondolsz, mint a Netflixen a Drive to Survive a Forma 1-ről, vagy a különböző HBO-s sorozatok és Disney Plus-os sorozatok futballcsapatokról, hátterekről, Hard Knocks, az NFL-ről hasonlók.
Így van, abszolút erre gondolok. Nyilván közvetítések is vannak, tehát hogy vannak ilyen mindenféle on-demand szolgáltatásai sportcsatornáknak, ezek is amúgy elég népszerűek, meg mondjuk a háttérműsorok, de elsősorban igen, erre gondolok, hogy ezek a típusú dokumentumfilmek nagyon jó katalizátorai voltak annak, hogy az élsport fogyasztás egyre kevésbé legyen mondjuk közhelyesen egy ilyen heteronormatív férfi tevékenység. Tényleg nagyon sok demográfiai csoport körében népszerűek ezek a tartalmak. Történetesen egyébként a Kelce testvéreknek is van egy ilyen dokumentumfilmje, ami tavaly jelent meg az Amazonon, illetve van egy podcastjuk is, amit közösen vezetnek, és akkor itt rátérek a másik irányra, tehát hogy Travis Kelce miért fontos a történetünk szempontjából. Ugye Kelce testvérek, neki van egy bátyja, Jason Kelce, aki pedig a Philadelphia Eagles csapatnak volt egészen mostanáig a center játékosa.
Itt most a könycseppet nem látják az arcodon legördülni a hallgatók, de Veronika Eagles szurkoló, ha minden igaz.
Igen, és ez nem is titok, tehát, hogy nagyon szívesen beszélek az Eaglesről is majd egy másik podcastban. Tehát a Philadelphia Eagles kedvenc csapatomnak volt a centere, és most tanult vissza egyébként, és tulajdonképpen ők ilyen nagyon jó média figurák voltak már, vagy azok már évek óta, és hát hogy mondjam, inkább megint csak a liberálisabb oldalon, nem explicit, de mondjuk Travis Kelce-t például azért támadták, mert a Pfizer COVID-oltást reklámozta, tehát a Pfizerrel van egy ilyen reklámszerződése, de mondjuk vezette a Saturday Night Live című ilyen sketch műsort is tavaly Super Bowl győzelmük körül, tehát hogy inkább ilyesfajta média megjelenéseik vannak.
Itt egy annyit közben szólnék csak így hozzáadott infónak, mert tényleg ülünk itt egy olyan buborékban, ahol két NFL rajongó beszélget, de azt kiemelném a hallgatóknak, hogy ezt értsék, hogy azért is furcsa vagy megosztó a Kelce testvéreknek a média megjelenése, mert két ilyen igazi, ilyen macsó fickóról beszélünk, két méteres, 120 kilós, hatalmas szakállas, nagyon-nagyon maszkulin jegyekkel bíró férfiakról beszélünk, akik alapvetően kimerítenék ezt az amerikai sportoló archetípust, amire fel van húzva az NFL-nek is a kultúrája, és ezzel szemben képviselnek olyan ügyeket, meg ütnek meg olyan hangnemet, ami valamilyen szinten visszás azzal az alapvető mag közösséggel, akire volt optimalizálva eddig a sport, és ez a Pfizer is, és nagyon sok más hasonló botrány volt NFL, NBA, kosárlabda irányában is, hogy amikor sportolók elkezdtek olyan dolgokban megszólalni, amire egyszerűen használtak a platformjukat és a meggyőződéseiket, akkor az a közeg, amely egyébként, ha politizál, nagyon távol áll ettől, az nagyon-nagyon megosztottan kezelte ezt az egészet. Bocsánat, ezt közben szúrtam, csak ez egy fontos tudnivaló a Kelce testvérekről.
Hát ez olyannyira fontos egyébként, és itt mindjárt visszatérünk Taylor Swifthez is szerintem, hogy ez hogyan kapcsolódik hozzá, hogy most ugye nagyon sokszor jelent meg róluk olyan felvétel, hogy sírnak például. És amikor Jason Kelce néhány héttel ezelőtt hivatalosan is bejelentette a visszavonulását a profi futballtól, akkor ő is sírt a bejelentés alatt, és a testvére, az öccse Travis Kelce is sírt a bejelentés alatt, ami után rengeteg mém jelent meg. Egyrészt mém, másrészt meg hogy mondjam, ilyen pozitív megerősítés, hogy hát a nagy macsóság helyett meg kellene kérdezni Donna és Ed Kelce-t, a Kelce testvérek szüleit, hogy hát mit csináltak, hogy a fiaik ennyire ilyen érzelmileg elérhetővé váltak, és hogy ennyire szimpatikusan, meg pozitívan, meg ilyen vulnerábilisan tudják kommunikálni az érzelmeiket. Nem ez volt az első ilyen eset, tehát hogy Travis Kelce is folyamatosan Taylor Swift koncertje alatt is volt, hogy elsírta magát. Éppen ezért nagyon fontos, amit kiemeltél, hogy két szupermacsó kinézetű profi futballista, akik közben hát ilyen nagyon érzékenyen viszonyulnak, legalábbis a nyilvános perszónájuk, ugye én mindig nagyon szkeptikus vagyok azzal, hogy ki milyen ember, azért erről nem lehet beszélni az ilyen nagyon nyilvánosan élő emberek esetében, de a nyilvános perszónájuk az kétségtelenül szembe megy ezzel a szupermaszkulin futballista közhellyel, ami ugye megint csak lehet az élsportnak az emlegetett ilyen demaszkulinizációjának egy eleme, és hát ugye ezért is spekulálnak sokan azon, hogy itt valójában ugye ez a Taylor Swift Travis Kelce románc, hát ez lehet, hogy az évszázad egyik nagy szerelme, de hogy közben ezért mindkét félnek nagyon jól jön ilyen marketing szempontból is, hogy hát a jelenlegi ilyen poszt és soft feminista világsztár, az egy ilyen nagyon érzékeny, nagyon népszerű és közben nagyon érzékeny macsóval jön össze. Nekik egyébként a családi hátterük is nagyon hasonló, tehát hogy visszautalnék erre a generációs középosztálybeli tapasztalatra, tehát hogy ez mindenképpen egy ilyen jól rezonáló történet az ő rajongói körében is, tehát egy ilyen középosztálybeli család, nagyon jó a kapcsolatuk a szüleikkel, ami szintén egy állítólag ugye egy ilyen millenial, nem tudom, tulajdonság, hogy érzelmi és anyagi szempontból is nehezebben szakadnak, vagy szakadtak le a szüleikről, mint a korábbi generáció. Tehát, hogy itt egy ilyen nagyon kerek képet látunk ebben a románcban, miközben, ugye, mint mindig, valamilyen identitáspolitikai háború itt is bejelentkezett, hiszen ugye nem csak Travis Kelce-t támadták azért, mert mondjuk COVID-oltást reklámozott, hanem ugye október körül, tehát valamikor a szezon közepek körül robbant ki ez a hír, vagy jelent meg ez a románc a médiatérben, és hát onnantól kezdve a valóban, hát azért a futballszurkolóknak egy jelentős része valóban a kutatások szerint is, hát mondjuk politikailag inkább jobbra húz, vagy nem tudom, hogy kell ezt így finoman fogalmazni. Hát nagyon sokan, főleg az ilyen maga republikánus, nem tudom, ilyen Donald Trump rajongó NFL szurkolók, megnézők, hogy teljesen kiakadtak, hogy hát Taylor Swift ellopja a show-t.
És hát olyannyira, hogy egyébként rekordokat döntettek a szezon közben azok a meccsek, azoknak a meccsek a nézettségei, ahol Taylor Swift ott volt, és hát a kamerák tényleg akárhányszor nem akció volt, szinte minden alkalommal mutatták, vagy legalább visszajátszották az ő reakcióit. És a Super Bowl-on is ott volt, és a Super Bowl is nézettségi rekordot döntött, tehát, hogy akik itt azon konteóznak, hogy milyen nagy mesterterv áll az egész mögött, azok nagyon megerősítve érzik magukat attól, hogy ezek a számok valóban emelkednek, és új demográfiák jelennek meg a nézőknél.
Abszolút, miközben volt egy ilyen összesítés, hogy körülbelül összesen talán egy percet mutatták adásidő szempontjából a Super Bowl-on Taylor Swift-tel, tehát, hogy sokszor ment rá a kamera, de hogy ezek ilyen pár másodperces képek voltak, de valóban ugye a különböző ilyen konteóknak nagyon jó táptalaja volt, egyébként mindkét politikai oldal azért megcsinálta ebből a maga kampányát. Hillary Clinton például azt tweetelte a Super Bowl napján, hogy ha már erről beszéltünk, hogy Super Bowl zárójel Taylor's version, tehát hogy nagyon sokféle reakció volt, de igen, tehát hogy nagyon sokan bejelentették, hogy nem nézik a Super Bowl-t azért, mert hogy Taylor Swiftről fog szólni, aki Biden elnököt támogatta az előző választás során, aki egy ilyen liberális ügynök, nem tudom micsoda. Viszont cserébe azt mutatták a nézettségi adatok, hogy nem csak, hogy a legnézettebb Super Bowl volt az idei, hanem tényleg olyan demográfiai csoportok is csatlakoztak, egyébként korábban is már, tehát még az alapszakasz mérkőzéseihez is, akik korábban nem voltak jellemzően a futballmeccsek nézői, például 10-20 éves női közönség, és arról is voltak ugye ilyen kis, hát nyilván nagyon jól megkonstruált, megható történetek, hogy boldog apukák, hálásak Taylor Swiftnek, hogy végre a tinédzser lányaikkal közösen nézik a futballt. Tehát, hogy azt gondolom, hogyha van mondjuk a Taylor's version mellett egy ilyen nagyon szépen elemezhető modell ebben a karrierben, akkor az például ez a történet így a maszkulin élsport világába való betöréssel, vagy megjelenéssel, tehát, hogy elképesztően izgalmas rétegei vannak.
Egy utolsó kérdésem maradt, és ez is csak egy rövid. Beszéltünk arról, hogy a celebeknek a támogatása egyébként egy évtizedes és nagyon-nagyon fontos jelenség az amerikai elnökválasztásoknál. Mit tudunk arról, hogy Taylor Swift mennyire valószínű, hogy befolyik a formális politikába is támogatóként? Mondanám, hogy bármelyik oldalon naívan, de nyilvánvalóan abból, amit elmondtál, azt lehet elképzelni, hogy demokrata oldalon Joe Biden mögött. Mekkora az esély, mit látunk erre, hogy ő ebbe tényleg befolyik, vagy ezzel már lehet, hogy tényleg kockáztatna egy olyan szintű támogatásvesztést, amit egy ilyen jól megkonstruált popterméknél nem érdemes meglépni.
Arról nem megy találgatás, hogy ha valakit indorzolni fog, akkor az Biden elnök lesz. Inkább arról, hogy mikor, vagy milyen körülmények között fogja ezt tenni. Én nem hiszem, hogy ebből vissza fog egyébként táncolni, tehát nyilván nem vagyok jós, de Taylor Swift nagyon sokáig egyáltalán nem nyilatkozott politikáról, és az image alapján, főleg a korai countrysabb éveiben, ugye abszolút ez a fehér, kisvárosi Miss Americana image volt. Nagyon sokan ezért azt gondolták, hogy ő inkább egy ilyen republikánusok felé, vagy konzervatívabb oldal felé húzó valaki, és egyébként ugye nagyon sokszor még ma is megkapja, például pont az NFL kapcsán különben a Huffington Poston volt egy véleménycikk arról, hogy hát a fehér Taylor Swift hogyan sajátítja ki azt az NFL-t, vagy azt a közeget, ami ugye alapvetően nagy százalékban fekete játékosokból áll, tehát hogy parodisztikusan sokszor ismétlem, de tényleg azt látjuk, hogy ezekből az ilyen identitás politikai konfliktusokból sehogy sem lehet kijönni. Folyamatosan ezzel szaturál a közbeszéd. És miután ugye nagyon sokáig nem szólalt meg politikailag Taylor Swift, és egyre többen ráfogták azt, hogy ő egy ilyen fehér felsőbbrendűséget támogató, nem tudom, ilyen nagyon konzervatív valaki, egyszer csak, egyébként éppen ugye az előző elnökválasztás előtt, ugye korábban már voltak ilyen LGBTQ plusz csoportokat támogató megnyilvánulásait, tehát hogy ez azóta is abszolút jelen van, de elnökválasztáskor először ugye az előző választáson indorzolta Joe Biden akkori demokrata jelöltet, jelenlegi elnököt, és azt kérte a rajongóitól, hogy regisztráljanak, ugye az Egyesült Államokban regisztrációt követően lehet szavazni, regisztráljanak és menjenek el szavazni, és hát akármilyen furcsa, de szabad szemmel is jól látható módon nőtt meg bizonyos körzetekben, vagy nagyon sok körzetben a fiatal szavazóknak a regisztrációs aránya, miután többször is Taylor Swift elmondta, hogy léci, regisztráljatok, és aztán ezt is elmondta, hogy és léci, szavazzatok Bidenre, tehát tulajdonképpen ez volt az első ilyen konkrét politikai megnyilvánulása, és azt is lehet tudni, hogy Kamala Harris alelnöknek nagyon, nagyon drukkolt, vagy hát őt nagyon kedveli. Tehát, hogy ebből már biztos nem fog visszamenni, nem fog visszatáncolni a Biden endorsementből, nem fog visszatáncolni a Roe vs. Wade, illetve hát a legfelsőbb bíróság elítélésétől, amikor a Roe vs. Wade-et visszacsinálták, nem fog visszatáncolni abból, hogy nagyobb összegekkel támogatja folyamatosan a Black Lives Matter mozgalmat, amire ugye pont a konzervatív szavazók ezt a nagyon félrevezető All Lives Matter választ szokták adni, tehát hogy ezekből ő már nem fog visszatáncolni, úgyhogy én szerintem csak az a kérdés, hogy milyen körülmények között és mikor fogja indorzolni a jelenlegi elnököt. Egyébként azzal a Donald Trump-al szemben, aki egészen minősíthetetlen módon nyilatkozott, nyilván szinte mindenkiről, de egyebek mellett Taylor Swiftről is, tehát hogy folyamatosan össze-vissza hadovál akkor is, amikor Swift szóba kerül, tehát hogy nem gondolnám, hogy itt ez lenne a kérdés, hogy ő kit fog támogatni a választásokon.
Veronika, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm azt a rengeteg hasznos explainert, amit itt hagytál ma nekünk.
Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és köszönöm a meghívást.
Hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le, valamint ne felejtsék el elküldeni kérdéseiket az eheti szavazó fülkéhez is. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.